lakóközösséget, vagy akár intézményeket várunk a jelentkezésbe, vagy azok, akik szeretnének a nagy közönség előtt megnyitni a házaikat, és megmutatni, hogy milyen szép belső udvaruk van, tetőteraszuk van, vagy akár egy zöld körfolyosójuk van. Úgyhogy bárki, aki ezt meg szeretné mutatni, akkor nekik a jelentkezésüket mindenképpen várjuk.
Esetleg láttál, vagy láttatok már ilyen épületeket, akik mondjuk pályázhatnak, vagy rendelkeznek ilyen zöld felületekkel? Szóval ámulatba estetek-e már esetleg ilyen épületekkel kapcsolatban? Honnan jött az ötlet?
Abszolút. Egyébként ugye ez a korábbi években elég könnyű volt a gyűjtése a házaknak, mert ugye ezt egy korszakot öleltünk fel, viszont ebben az évben akkor ennek a gyűjtése sokkal nehezebb és kihívásokkal teli feladat volt, viszont ezt úgy oldottuk meg, hogy olyan módon kerestük fel ezeket a házakat, vagy olyan módon tettük meg ezt a gyűjtést, hogy a korábbi évek Budapest százaiban megjelent, vagy megnyitott házakra, amíg igazából mi emlékezetből gond tudtuk, vagy ott voltunk korábban, és annak az adott épületnek volt egy belső udvar, egy gyönyörű tetőterasza, és ezt mi egy gyűjtésben vittük föl, úgyhogy abszolút a korábbi években, az igazából az elmúlt 15 évben, mert idén ez már a 15. fesztivál lesz, emlékezetből a Budapest 100 csapatát megkértük, hogy szedjük össze, hogy ki mire emlékszik, hogy milyen ilyen belső udvaros helyen volt, úgyhogy abszolút tudunk rengeteg ilyen házról, illetve az önkéntesek is, és bárki, aki Budapest 100 rajongó, tőlük is már rengeteg e-mailt kapunk azzal kapcsolatban, és ajánlásokat, hogy ők tudnak egy ilyen belső udvaros épületről, és mi ezt azonnal felvisszük ebbe a listába, és már be is kerül, és több mint 100 ilyen épületről tudunk már, vagy lakóépületről, intézményről.
Lakóépületek mellett intézmények is jelentkezhetnek?
Így van, igazából itt sincsen semmilyen kikötés az elmondottak alapján, tehát hogy igazából itt is az intézmények ugyanúgy jelentkezhetnek, ez a form ez rájuk is vonatkozik. A lényeg az, hogy ott is egy intézménynek egy képviselője vagy munkatársa beleegyezzen abba, hogy ez az intézmény ki fog nyitni, miután mindenképpen fel fogjuk vele venni a kapcsolatot, és a további teendőkről mi őket majd értesíteni fogjuk, úgyhogy abszolút ez az intézményekre és ahogy mondtam, a lakóközösségekre is vonatkozik ez a jelentkezés és felhívás.
Gyűjtötök történeteket is a kertekkel, zöld felületekkel kapcsolatban?
Abszolút. Ugye, ahogy mondtam, az önkénteseknek több típusú feladata van. Az egyik az például az épülettörténeteknek a kutatása, és itt nem csak a levéltárba mennek el, és a levéltárban gyűjtenek információkat az adott épületről, hanem akár becsöngetnek az adott házba, és az ott élő lakókkal is beszélgetnek. Nyilván itt azért nincs garancia arra, hogy az adott lakó hány éve él a házban, de simán lehet, hogy már az adott ott élő is tudnak a ház történetéről mesélni, és itt egyébként a lakóknak a története is nagyon fontos szerepet játszanak, és abszolút hozzájárulnak a háznak a történetéhez és értékéhez, úgyhogy ott akár az önkéntes kutatók interjúzhatnak is, beszélgethetnek is a háznak a lakóival.
Akik ott élnek, számukra mindennaposak ezek a, vagy ez a látvány, hogy milyen kerttel rendelkeznek ott bent, vagy éppen általában az épülettel kapcsolatos minden hétköznapi dolog számukra természetes. Gondolhatják úgy, akik ezekben az épületben élnek, hogy hát ez annyira nem is érdekes mások számára, és aztán jól meglepődnek, hogy de mennyire érdekes.
Abszolút, ez egyébként teljesen így van. Biztos, hogy nagyon sokan úgy gondolnak, hogy minden nap abban a házban mennek haza, ahol egy gyönyörű, nem tudom, belső udvar van, és meg is lepődnének, hogy az a többi ember számára mekkora a kincsel bír, aki nem ilyen típusú házban él, és nem ilyen típusú házban tölti a mindennapjait, mert azért azt gondolom, hogy egy ilyen zöld terület akár az egészségügyi és mentális egészségre is teljesen jó hatással van, és akár a hangulatot is tudja növelni, az életminőséget is, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára evidens, aki nem ilyen típusú házban él, és ezért búzítom mindenképpen azokat arra, akik ilyen épületben élnek, vagy akár dolgoznak, hogy mindenképpen jelentkezzenek, és várjuk a jelentkezésüket, hogy ők is bekerülhessenek abba a listába, és ezek a házak is megnyissanak, és minél több ember bejusson, és megnézhesse őket, és megcsodálhassa, hogy milyen gyönyörű zöld belső udvarok vannak az épületek ajtói mögött.
És ha jól gondolom, akkor érdemes nyitottan és papírral, ceruzával, tollal a kézben érkezni, mert hogyha találkozhatunk olyan jó gyakorlatokkal, amelyeket mi is meg tudunk valósítani otthon, akkor talán meg tudjuk kérdezni majd az ott lakókat, hogy ők ezt hogyan csinálták.
Abszolút egyébként, ez egy nagyon jó ötlet. Egyébként tényleg az van, hogyha valaki egy ilyen nyitott házba bejut, akkor ott utána el is kezdhet beszélgetni a lakókkal, és ő is akár tényleg, ahogy te is mondtad, jó gyakorlatokat gyűjthet, és akár inspirálódhat, hogy hogyan a saját zöld, saját belső udvarukat hogyan tudná fejleszteni. Úgyhogy abszolút ez abban a célból is nagyon egy jó lehetőség. Ha nem tudja, hogy hogyan vágjanak egy ilyen típusú feladatba bele, akkor akár itt inspirálódhatnak ezekből a típusú házakból, ahol gyönyörű a belső udvar.
Szóval most még a házak jelentkezését várjátok, meddig és milyen formában?
Igen, január végéig, január 31-ig várjuk a lakóközösségek, illetve intézményi közösségeknek a jelentkezését. Ezt a Budapest-Szerzak a honlapján mindenki megtalálja, a csatlakozás fül alatt ott van egy Google form, ezt kell egyébként kitölteni, de majd mindenképpen képeket is várunk. Ennek nyilvánvalóan nem kell, nem tudom, frissnek lenni akár mainak, mert nyilván tudjuk, hogy azért most még februárban kevesebb a zöld, úgyhogy akár nem tudom, korábbi képeket is fel lehet tölteni. És igazából a feltétel a jelentkezés, ez tényleg, ahogy mondtam, hogy legyen egy közösség által kialakított kert, illetve nagyon fontos az, hogy azért a társasházban élőket mindenképpen erről értesíteni kell, és azért kell 2-3 olyan lakó, akiben majd aktívan részt fog venni, és tudni fog arról, hogy majd itt májusban a nagy közösség által is, vagy előtt is fognak nyílni ezek a házak. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy azért bele kell egyezni a minimum 2-3 lakónak, aki erről tud, és aki ebben majd szívesen részt vesz, és majd tartja a kapcsolatot az önkéntesekkel.
És hát talán ez is az egyik legnagyobb erőssége ennek a programsorozatnak, hogy azok mesélik el ezeket a történeteket, akik valóban érintettek, ott élnek ezekben az épületekben, és ők meg tudják mutatni a kíváncsiskodók, az érdeklődők számára, hogy számukra mi a fontos ezekben a kezdeményezésekben, vagy most éppen a zöld felületekben.
Így van, igen. Tehát, hogy amikor a látogatók is bemennek ezekbe a házakba, akkor nagyon-nagyon nagy eséllyel ott össze is futnak a lakókkal, akikkel abszolút szóba lehet elegyedni, ők ilyenkor rettentően nyitottak, és nagyon szívesen mesélnek, és lelkesen mesélnek a saját belső udvarukról, vagy akár az épületnek a történetéről, úgyhogy abszolút ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy olyan házakat ismerjük meg, amit korábban egyébként csak kívülről láttunk, vagy akár új embereket ismerjünk meg, úgyhogy abszolút ez arra is egy nagyon jó lehetőség, hogy akár ott a helyiekkel, vagy a lakókkal felvegyük a kapcsolatot, velük beszélgessünk, szóba elegyünk, úgyhogy mindenképpen tényleg mindenkit majd május végén arra buzdítok, aki látogatóként részt vesz, hogy nyugodtan kezdjen el beszélgetni akár ott a lakókkal, akik meg ők is valószínűleg részt fognak venni ezekben a programokban, az önkéntesek által szervezett programokban.
Idén tehát a város zöldellő házainak jelentkezését várja a Budapest 100. Csalak Kata projektkoordinátor volt velünk a vonalban, akit arról kérdeztünk, hogy hogyan lehet jelentkezni, és milyen épületek, közösségek jelentkezését várják tehát idén a Budapest 100 programra. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk, a Civil Rádióban szívesen figyelemmel kísérjük a programsorozatot.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Szia!
Sziasztok! Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me, 'cause you're dead. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What's
doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Minden negyedik magyar javítana emésztése működésén, de nem tudja, hogy hogyan. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok!
Mit érdemes tudni ezzel a témával kapcsolatban? Úgy látom, hogy 2024-ben készült egy kutatás. Milyen módszerrel és kiket kérdeztek meg?
És ilyenkor januárban nagyon sokan valamilyen fogadalommal indítják az évet, és hát miért ne lehetne az, hogy éljünk egészségesebben, és legyen, figyeljünk oda jobban az emésztésünknek a jól létére. És éppen ezért egy kérdéses módszerrel vizsgáltuk azt, hogy a hazai lakosság mennyit tud erről a kérdésről, milyen gyakran szembesül olyan panaszokkal, tünetekkel, például puffadással, ami kapcsolódik az emésztőrendszernek a működéséhez. És itt alapvetően 4 területet vizsgáltunk. Nyilván ezek azok a kulcsterületek, amik közvetlenül hatással vannak az emésztési jólétünkre. Ezek voltak a táplálkozási szokásaink, fizikai aktivitásunk, a stressz, illetve ennek a kezelésével kapcsolatos kérdések, illetve az alvásnak a minősége, hossza, vagy akár az eszköz használata, amit ugye sokszor kütyüzünk még az ágyban is. Hát ezekre a kérdésekre tértünk ki.
Az emésztéssel kapcsolatban én úgy érzem, hogy hajlamosak vagyunk néha elbagatelizálni ezt a kérdést. Jó, egy kicsit fáj a hason, valami rosszat ettem, és közben az egész napunkat tönkre tudja tenni, de hogy valami tudatosság azért mégiscsak jó lenne ebben a kérdéskörben. Nem tudom, hogy ez mennyire járunk ezzel előre, hogy tudatosabban próbálunk ezzel foglalkozni.
Egyre inkább én azt gondolom, hogy evidencia az, hogy ami a bélrendszerünkben történik, az például a mikrobiomnak a sokszínűsége, egyensúlya, ez messze-messze túlmutat azon, hogy hogyan működik az emésztőrendszerünk, hanem ma már azt is tudjuk, hogy ez nagyon messze mutat, akár a különböző krónikus betegségek, túlsúly, akár a diabétesz, akár a érelmeszesedés, tehát nagyon-nagyon messzire mutat, de ma már tudjuk azt, hogy a bél, agytengely is létező vonal, tehát ez is rámutat arra, hogy rendkívül fontos az, hogy odafigyeljünk az emésztő, tehát az emésztési egészségünkre, emésztési jólétünkre, és arra, hogy miket tapasztalunk a hétköznapokban ezzel kapcsolatban, és hogy mit tudunk erről.
A mozgás is nagyon fontos, mely mozgásformák tudják igazán javítani az emésztésünk jólétét.
Összességében egyébként azt mondhatjuk, hogy az Egészségügyi Világszervezet által felnőtteknek naponta legalább 30 perc mozgást javasol, ugye gyermekek esetében legalább egy óra lenne az az időtartam, ami alatt érdemes egy legalább közepes intenzitású mozgást végezni. Ez alapvetően azt jelenti, hogy picit kimelegszünk, felgyorsul a pulzusunk, sokkal hatékonyabban működik például a szívünk és a keringési rendszerünk. Tehát ez az, ami mindenki számára előnyös, és ez például az emésztési egészségre is jó hatással van. Ugyanakkor azért vannak olyan mozgásformák, ahol a stressznek az élményszerű kezelése és a mozgás találkozik, például a jógát tudnám ezzel kapcsolatban kiemelni, tehát mindenkit bíztatok arra, és a kedves hallgatókat is, hogy mozogjanak, legyenek aktívak. Ebben egyébként akár a mikro mozgások is számítanak, tehát nem muszáj ezt a 30 percet egyben lemozogni, hogyha kevesebb időnk van, akár egy 5-10 perc is már hatásos és működik, tehát álljunk föl a székből, és legalább egy pár percet mozgassuk át magunkat, már akkor tettünk egy lépést az emésztési jólétünk felé.
És az egyik fontos összetevő, vagy egy másik fontos összetevő, a stressz csökkenteni lenne szükséges a stresszt valamilyen formában.
Megküzdésre jó, hogyha vannak stratégiáink. Ugye mi dietetikusként elsősorban ugye azzal találkozunk, hogy rendszertelenül táplálkozunk, esetleg a nassolás az, amit magával hoz egy feszültséggel telibb nap, de akár az alkoholfogyasztás, ami ugye egyértelműen negatívan befolyásolja az emésztési jólétünket. Tehát ezek mind-mind-mind hatással vannak a szervezetünk működésére. Tehát érdemes például olyan szabadidős tevékenységekkel, amelyek valóban kikapcsolnak bennünket, de ugye az egészséget is támogatják, akár zenehallgatás, éneklés, táncolás, egy jó könyvnek az olvasása, vagy akár egy habfürdő. Tehát nagyon mindenki ugye saját életében meg tudja találni azokat az apróságokat, amelyek segíthetnek megküzdeni a feszültséggel teli napokkal, és mégis az emésztési jólétünket is támogatják.
Ha jól tudom, akkor még ki lehet tölteni ezt a kérdőívet, méghozzá úgy, hogy amikor a kitöltéssel végeztünk, akkor tanácsokat is kaphatunk azzal kapcsolatban, mit tehetünk az emésztésünk jólétéért.
Igen, hát hogyha szabad itt akár konkrétan elmondani ennek a honlapnak a címét, az emésztési jólét .hu oldal, ahol egy regisztrációt követően ki lehet tölteni. Valóban egy nagyon egyszerű, gyorsan kipipálható kérdőívet, és nyilván erre a fő területre céloznak azok a kérdések, amelyekkel itt találkozhatunk. A táplálkozásra, az alvásra, a stressznek a kezelésére, illetve a sportolási szokásokra, és a válaszaink alapján praktikus, a hétköznapjainkban akár azonnal beépíthető, jól használható tanácsokat is kapunk. Tehát mindenkit biztatok arra, hogy az emésztésijólét.hu oldalon töltse ki ezt a kérdőívet, és az új évet kezdje azzal, hogy odafigyel az emésztési egészségére és jólétére.
Minden negyedik magyar javítana az emésztési jólétén, de nem igazán tudjuk, hogy ezt hogyan kell, és tehát ebben segíthet nekünk ez a program. A www.emesztesijollet.hu weboldalon lehet kitölteni tehát ezt a kérdőívet, ahol ajánlásokat is kaphatunk mindezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Szűcs Zsuzsanna volt a vendégünk, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, minden jót! I've been, the only thing I see is beauty.
Reggeli 10 óráig.
Lassan a végéhez közeledik a ma reggeli magazin műsorunk, de még mielőtt teljesen kifutnánk az időből, programajánló. 19. alkalommal kerül megrendezésre január végén, illetve február elején a Kalászi Kortárs tánc találkozó, amelyre mindenkit nagy szeretettel várnak, a Kóss Károly Művelődési Ház és Könyvtárba Budakalászra 2025. január 31-e és február 1-e között. 10 év, 10 érték a Deák 17 galériában. Ez egy jubileumi kiállítás, amely a galéria történetét és koncepcióját foglalja össze. Tehát Deák 17, Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, Budapest, Deák Ferenc utca 17, 2024. december 18 és még egészen április 5-éig megtekinthető, tehát ez a kiállítás. Kalandozás a képek birodalmában óvodásoknak. Képekkel mindenhol találkozhatunk, és ezzel kapcsolatban egy érdekes, játékos kalandozással találkozhatunk tehát ebben a programban, szintén a Deák 17-ben, Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában, és ez egy olyan program, amelyet bármikor látogathatnak a érdeklődők. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park Igazgatósággal és más civil szervezetekkel közösen 22. alkalommal szervezi meg az országos sas-szinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását január 17-e és 20-a között. Biztosan fogunk még ezzel találkozni itt a civil rádióban is. És akkor most Kramaric Szandrát kérdezem, hogy mi volt a kedvenc témája ma reggel?
Köszönöm szépen, Dávid. Én nekem a kedvenc témám most abszolút a Neumann Társasággal, Képes Gáborral való interjú volt, és ugye erről a 66 éves a magyar számítástechnika, és ez előtt tiszteleg a Neumann Társaság. Ugye erről a konferenciáról beszéltünk, illetve a Neumann Társaságról. Nekem ez azért tetszett nagyon, mivel azt gondolom, hogy a számítástechnika az talán egy olyan téma, ami ugyan használjuk a hétköznapokba, de nem annyira tudjuk a működését, és azt gondolom, hogy itt azért egy elég közérthető képet kaptunk a magyar számítástechnika történetéről, illetve a konferencia is érdekesnek tűnt, úgyhogy lehetséges, hogy még én is meglátogatom.
Igen, rendkívül érdekes volt, ahogy Képes Gábor beszélt nekünk arról, hogy hogyan alakult ki az informatikai kutatás Magyarországon, és mindemellett még érdekes témáink voltak, 7000-en tiltakoznak már alomtalanítás átalakítása ellen, Soltész utca beszélt mindenről, Herceg Andrea pedig a Csak a Mentes márka alapítója, az évmentes séfje versenyére hívta fel a figyelmet, január 24-ig lehet még jelentkezni. A Kelet-nyugati Alkotó műhelyjel is foglalkoztunk, következő előadásuk holnap lesz majd, Létvány Attila volt a vendégünk, Csalakatával a Budapest 100 következő programjáról beszélgettünk, idén zöldellő házak jelentkezését várja a Budapest 100, majd az emésztéssel kapcsolatban Szűcs Zsuzsannával beszélgettünk, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Ez volt tehát a ma reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazin műsora 2024. január 18-án. A műsort Kramaric Szandra szerkesztette, a hírszerkesztő Brühl Edit volt, technikusunk, hangmesterünk és hírolvasónk ma is Madarász Máté volt, a mikrofonnál Dudok Dávidot hallották. Ne feledjék, ez a reggeli nem bukta.
Forgalmi adó, társasági adó, iparűzési adó, fogyasztói adó.
Mennyi kötelezettség?
Minket csak hallgatni és élvezni kell. Civil Rádió adó.
akiken átok, hogy mindig minden áron győzni kell. A részegeknek, akiknek jövőd, és a józanoknak, akiknek nem. A rosszaknak is, ha velünk vannak, és a jóknak is.